Téridő. A tudományvilága a Kossuth Rádióban.
Vírusok, férgek és egyéb villanyállatok. Első rész. A számítógépes vírusok története. Kis vírusrendszertan. Párhuzamok. Milyen az igazi vírus? A vírusgyártás lélektana és szociológiája. Várkonyi Benedek műsora.
A következő riadó fut végig az interneten. Az Európa egyfújt riadót, mert találtak egy vírust, ami a következő napokban fog megjelenni, és amit Quota Invitation-nek neveznek. Ezt nem szabad kinyitni, még ha olyan is küldte, aki rajta van az ismerőseid név során.
Lánclevél hamis hírekkel. Sokan elhiszik, mert a vírus terjed, fertőzés pusztít. Korunk betegsége a számítógépes vírus. Korszerű és terjed, mint az igazi, szaporodik akár a nátha vírus a villamoson. Az emberi elme sokszor a természet találmányait utánozza. Az ember látta a madarat repülni, és kitalálta a repülőgépet. Megalkotta a számítógépet, és hozza a számítógép betegségét is. Rossz akarat, pénzszerzési vágy, vagy épp csak kitűnni akarás, ilyesmi lakozhat a számítógép vírusát írók lelkében. S persze nem véletlen a hasonlóság a természet alkotta vírusokkal. A vírus név egyébként megdöbbentő módon körülbelül időszámításunk előtt 25-ből származik, amikor a római Cornelium Aulus Celsus általánosan a méreg, azaz a vírus szóval jelölte a fertőző ágenseket. Például azt a dolgot, amellyel a kutya harapás veszettséget okoz. De Medicina című munkájában ezt írta: Causa rabiei vírus est, azaz a veszettséget vírus okozza. Innen ered a vírus kifejezés, és a 20. század elején a baktériumoknál kisebb valamiket nevezték el vírusoknak, mert azt hitték, hogy úgy működnek, mint a mérgek. Az igazi, a természet alkotta vírusok története a múlt végtelenjében vészel. De mikortól vannak számítógépes vírusok? Csizmazia István, informatikai biztonsági szakértő.
80-as évektől szoktuk a kezdeteket számolni. Itt igazából van egy nevezetes, ez a bizonyos Brain vírus, amit egy pakisztáni testvérpár készített. Ők ilyen orvosi szoftvereket forgalmaztak floppy lemezen, és megelégelték, hogy ezt boldog-boldogtalan lemásolja, és akkor hát meg akarták büntetni a jogszerűtlen másolókat. Ennek 29 éve szerintem ők maguk se tudták elképzelni, hogy milyen dolgot szabadítottak a világra. Előfordult már előtte is a 80-as éveknek az elején behóba egy-egy ilyen kártékony program, de tulajdonképpen amikor a szakma visszatekint, akkor ezt a Brain vírus szokták a kezdeteknek számítani. A 80-as, 90-es években úgy kell elképzelni, hogy egy-két havonta jelentek meg frissítések az antivírushoz, ezt még ilyen betelefonálós modemen töltögette le az ember. Ma pedig 200 milliónál is több egyedi víruskód van, a víruslaborok arról szoktak beszámolni, hogy olyan napi 50-60 ezer kártékony kóddal kell megbirkózniuk. Tehát ez egy akkora mennyiség, amit épp elmével még átgondolni is rettenetesen nehéz, nemhogy védekezni.
Beszéltünk arról, hogy az első vírus valamiféle igazságtétel jegyében készült, de hát sokan emlékeznek arra, hogy voltak olyan vírusok, amelyek letörölték a számítógép tartalmát, és ezt csak úgy kapta az ember. Ezeknek mi volt az értelmük? Mert nem minden esetben volt ilyen igazságtétel, volt, amikor egyszer nem is értette az ember, hogy mire szolgálnak ezek a vírusok.
A motiváció nagyon sokat változott az elmúlt időszakban.
Béres Péter, informatikai tanácsadó.
A Brain esetén ők például a saját kódjukba beleírták a címüket, nevüket és a telefonszámukat, és körülbelül 20 évvel utána az egyik ilyen neves víruskutató visszament Pakisztánba, és megpróbálta őket megkeresni. Erről egy nagyon jó videót is lehet találni az egyik ilyen videó megosztó portálon, hogy megtalálta ugyanott őket, ugyanabban az épületben dolgoznak, és így próbálta kideríteni, hogy tényleg mi volt akkor a motivációjuk. Alapvetően ők tényleg csak azt a kis büntetést vagy kis poént találták ki, és abban az időben még ugye az volt a jellemző, hogy valamilyen szinten megpróbálták felhívni magukra a figyelmet. Vagy elrejtettek magukra utaló nyomokat a kódban, és így vissza lehetett keresni, vagy meg lehetett találni őket. Manapság ugye az jellemző, hogy minél tovább megpróbálnak rejtve maradni, jellemzően ugye ezek a fejlettebb folyamatos támadások, amiket látunk, akár például az iráni atomdúsítók ellen, akár több hónapig, vagy több évig is rejtve maradhatnak ezek a kártevők, és nyilván az a cél, hogy minél később fedezzék fel őket, minél később tudják detektálni a vírus kereső, és alapvetően tényleg az látszik, hogy a vagyonszerzésre és a rejtve maradásra fókuszálnak a mostani időszakban.
A kezdet-kezdetén ez egy jó hep volt, valaki meg akarta mutatni, hogy mennyire jól ért a géphez, vicces volt, vagy szándékosan még látványos üzeneteket is elhelyezett, aztán egy idő után jöttek még a feltűnő zenélt képeket jelenített meg, stb. De néha előfordult károkozás is, ahol ugye megsérültek állományok, vagy letörlődtek dolgok, vagy felülíródott, ugye az még rosszabb, mert akkor ott ugye helyre se lehetett állítani, és tulajdonképpen ez a károkozás vonal sajnos egyre inkább jelen van a mai életünkben, és hát azt kell látni a motivációkról, hogy ez egyre inkább egy alvilági, tehát egy bűnözői tevékenységé vált, hogy ilyen kártékony kódokat készítsenek, hogy lopjanak, tönkre tegyenek. Erre egy nagyon jó példa az, hogy 2008-ban az Egyesült Államokba átfordult az a pénzösszeg, amit elektronikus és számítógépes csalásokból szedtek össze a bűnözők, akkor meghaladta azt az összeget, amit a drogkereskedelemből megkerestek. Tehát nagyon jól látszik az, hogy nem véletlenül készítenek ők ilyet, megvan az oka, a pénzünkre hajtanak.
A számítógépes vírusok az agy szüleményei, de milyenek az igaziak? Nagy Károly virológus beszél.
A vírusok egy szemmel nem látható, rendkívül kisméretű mikroorganizmusok, amelyek csak élő sejtben képesek szaporodni, tehát a természetben, a talajban vagy a vízben nem fordulnak elő, vagy csak nagyon rövid ideig, tehát elsősorban élő szervezetekben tartják fönn magukat.
Mi történik velük akkor, amikor éppen nem élő szervezetben tartózkodnak?
Hát akkor pillanatokon belül elpusztulnak. Ellentétben a baktériumokkal, amelyek a természetben, a talajban, levegőben, vízben megtalálhatók hosszú ideig fent tudják tartani magukat. A vírusok erre képtelenek. A vírusok az élettevékenységükhöz, a szaporodásukhoz mindenképpen élő sejtet igényelnek, és az élő sejtekben tudnak csak szaporodni. Genetikailag arra vannak programozva, hogy minél előbb élő sejtet találjanak, mert különben elpusztulnak, kipusztulnak. Most ez az élő sejt persze lehet állati sejt is, emberi sejt is, tehát azért itt bőven van lehetősége a vírusoknak arra, hogy fennmaradjanak, szaporodjanak, továbbadódjanak, fertőzzenek.
Mondta, hogy az a szükséges feltételük, hogy minél hamarabb élő szervezetet találjanak maguknak. Lehet, hogy naívnak hangzik a kérdés, de ahhoz, hogy ilyet találjanak, ahhoz valahogy genetikailag vagy fejlődésileg az kellene, hogy tudjanak mozogni. Tehát ezek tudnak is mozogni, vagy pedig csak a körülményekre vannak utalva, azoknak vannak kitéve, hogy túlélnek-e vagy nem.
A vírusok ellentétben a baktériumokkal nem képesek aktív mozgásra. Ma még az se teljesen tisztázott, hogy mi a vírusoknak az eredete, hogy a vírusok voltak előbb, vagy a baktériumok voltak előbb. Valószínű, hogy a vírusok elszabadult sejt alkotó elemekből jöttek létre, tehát már előbb voltak magasabb rendű sejtek, és aztán alakultak ki a vírusok. Hogy mégis hogyan jutnak egyik helyről a másikra? Ugye sokszor beszélünk influenzás időszakban cseppfertőzésről. Adott esetben ételek. Bizonyos mértékben az ivóvíz is közeg lehet a vírusok továbbítására, de gondoljunk csak arra, hogy nagyon sok vektor, szúnyog, kullancs, egyéb ízeltlábú is tud vírusokat terjeszteni, tehát a vírusoknak nem kell ahhoz saját mozgás, hogy egyik szervezetről a másikba kerüljenek.
A számítógépes vírusokkal riogatni is lehet. Ezt teszik például az úgynevezett lánclevelek elindítói. Meg is találják a balekokat, akik gondolkodás nélkül tovább küldik a butaságokat híruladó leveleket. Részlet egy ilyen levélből.
Tárgy, vigyázz! Amennyiben már eljutott hozzád elnézést, én ma kaptam. A következő riadó fut végig az interneten. Az Európa egyfújt riadót, mert találtak egy vírust, ami a következő napokban fog megjelenni, és amit Quota Invitationnek neveznek. Ezt nem szabad kinyitni, még ha olyan is küldte, aki rajta van az ismerőseid név során. Még véletlenül se nyisd ki. Eddig minden esetben egy a fogadó által ismert név szerepelt feladóként. Azonnal törölni kell, és utána kikapcsolni a kompjútert. Ez a leggonoszabb vírus a CNN közlése és a Microsoft osztályozása szerint. Péntek délután fedezte fel a McAfee, és még nincs ellene ellenszer. Olimpiai lángot gyújt, mely elégeti a kemény lemezt. Megkaptam az angol és a francia szöveget is. Utóbbit Monakóból. A fentivel szó szerint megegyezik. Jó lenne, ha minél több ismerősödnek elküldenéd. Köszönöm. Üdvözlettel.
Számítógépes vírus sok mindenre jó. Lehet vele rombolni, vagánykodni, tiltakozni, sőt még pénzt is szerezni, ha a vírus fogadója nem elég éber. Vírus és lélek. Unoka Zsolt pszichiáter beszél.
Akik vírusokat írnak, valamilyen módon benne vannak egy ilyen komputer programozó közösségbe, vagy szeretnének egy ilyen közösségbe tartozni. És hát minden ilyen szubkultúrának, vagy közösségnek, közösségen belül van egy versengés, hogy szeretnének az emberek kitűnni, hogy minél jobb dolgot létrehozzanak. És hát nyilván a vírusírásnak az a lényege, hogy a meglévő szoftverek a hibáit feltárják, és hogy azokat kihasználva létrehozzanak ilyen-olyan vírusokat. És tulajdonképpen ebben van egy ilyen büszkeség, egy kitűnési igény. Ez az egyik oldala. A másik oldala szerintem, ami motiválhatja őket, hogy eredményt érjenek el. Ezen kívül az is, hogy vannak ezek a nagy cégek, mondjuk a Microsoftnak a termékeire szokták a legtöbbet írni. Csak akkor ennek van egy ilyen mozgalmár jellege, hogy a nagy corporate megalázása. Másrészt van egy praktikus jellege, mivel ezeket használják a legtöbben, annál szélesebb körben hat az ő termékük, ez a vírus, és annál nagyobb az az érzés, hogy én ilyen nagy hatást tudok tenni. Ezen kívül pedig van egy ilyen, szerintem nagyon emberi vonás, ami egy ilyen társas, kognitív tanítás motiváció van minden emberbe, ami úgy megjelenik a kultúra minden szintjén, hogyha valaki hülye valamilyen szempontból, most nem ilyen IQ szempontjából, hanem valamilyen társas vagy gyakorlati helyzetben ügyetlen, akkor azon az ügyesek szoktak viccelődni, és belehozzák abba a helyzetbe, hogy ott hibázzon, hogy így tanít. Van ennek egy ilyen kicsit fájdalmas tanító jellege, mert ugye a vírus csak azt tudja aktiválni, aki a gép. Viszont az emberek ezt a játékosságot azért nem szokták olyan helyzetekbe alkalmazni, ezt a játékos, beugratós, tanító kényszert, ami azért mindenkiben benne van, hogy egy kicsit így ironikusan viccelődjön a másikkal. Olyan helyzetekben már nagyon kevesen alkalmazzák, amikor ebből a másiknak komoly kára születi. Azt azért nem mondják viccből a benzinkutasok, hogy nyugodtan a dízelt öntse be a benzines kocsijába, hogy lássák, hogy milyen hülye, hogy azt se tudja, hogy mit kell beönteni. Szóval ilyen vicceket már nem engednek meg, mert ott van egy ilyen személyes kontaktus, és ott tényleg az empátiádra van egy olyan társas hatás, hogy ott van egy élő ember, és tudod, hogy ennek a konkrét embernek okozol kárt. És szerintem ez egy nehézség az ilyen internetes bántalmazások esetében, hogy nincs az a nagyon intenzív, és az évmilliók során így kiszelektálódott, automatizált, empátiás distressz és fájdalom, amit akkor érzünk, amikor a másiknak valóban szenvedést okozunk.
Ebbe benne van az is, hogy ez a dolog személytelen, hogy nem is találkozik azzal, akinek a kárt okozza?
Szerintem ez megnehezíti annak a komoly számbavételét, amikor ezeket úgy kieresztik, hogy tényleg ezt nem jó csinálni, mert ez baromi rossz egy csomó embernek, akinek például leírtja a gépéről az adatokat. Ezt csak azért mondtam a vírusírók védelmébe, mert hogy szerintem nagyon sok olyan szellemes, értelmes vírusíró van, aki igazából egy ilyen társam kritikát hajt létre, illetve nagyon sokan beszélnek arról, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint egy műalkotás, hogy egy ilyen nagyon jó vírus, ami nagyon hatékonyan és szépen eltalál egy lyukat egy programon belül, hogy ez is a kreativitásnak egyfajta gyönyörű terméke.
Ahogy az állat- és növényvilágnak is van rendszertana, a számítógépes vírusok rendszere is rendkívül szövevényes, az emberi elme végtelen természete szerint. A képzelet ebben is kimeríthetetlen. Csizmazia István informatikai biztonsági szakértő az osztályozásokról és besorolásokról beszél.
A besorolásnak meg az osztályozásnak mai szemmel igazából annyi az értelme, hogy mivel rengeteg kártevő és kártevő variáns is jelenik meg, tehát ugye új változatokat is készítenek egy-egy családból, a besorolása és az alapos felismerése inkább arra fókuszál, hogy akik a víruslaborban dolgoznak, és ugye készítik ezeket az ellenszereket, hogy tudjanak egy-egy család ellen egy úgynevezett generikus felismerést készíteni, ahol ugye nem minden egyes darabra és minden egyes változatra egy külön kódrészlet szükséges, hanem fölismerjék a közös működést egy-egy családba. Tehát igazából erre szolgál inkább a mai korban az, hogy ezeket besorolják. Tulajdonképpen ugye a 2000-es éveknek a közepére már fölhagytak a vírusvédelmi cégek azzal is, hogy ilyen lexikonszerűen felsorolják a kártevőket a weboldalain. Ezek a exponenciális növekedés, ugye a napi 50-100 ezer új kód, egyszerűen egy olyan sziszifuszi és értelmetlen munkává vált, ami miatt ez a besorolás nem volt jó.
Ezek a vírusok és különféle kártevők mennyire komoly szellemi teljesítmények, azt gondolnánk, hogy ez olyan, mint mondjuk a kasszafúró, bár hát ahhoz is kell komoly szellemi teljesítmény, de mennyire komoly szellemi teljesítmények ezek a vírusok és számítógépes kártevők?
Ez meglehetősen különbözhet, nagyon-nagyon eltérő az, hogy ki mennyire ért a magához a kódokhoz, vagy a visszafejtéséhez, attól függ, hogy melyik oldalon játszik.
Béres Péter, informatikai tanácsadó.
De az figyelhető meg, hogy vannak az úgynevezett ilyen script kiddiknek nevezett kis emberkék, akik igazából mély technikai tudással nem rendelkeznek, ők letöltenek, vagy megvásárolnak valamilyen már előre megírt kódot az interneten, és akkor azt próbálják valamilyen úton, módon eljuttatni a célponthoz. Ez lehet e-mailben, vagy akár valamilyen webes linken, hogy kattintsanak rá, tehát így kihasználni az emberek hiszékenységét, és elérni, hogy valahogy lefuttassák azt a kódot.
Azt mondta, hogy megvásárolnak dolgokat, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen kártevőket lehet vásárolni is pénzért?
Persze, persze. Alapvetően igen. A fekete piacon nagyon sokfajta és különböző bonyolultságú kártevőket lehet vásárolni, de nem csak kártevőket, hanem alapvetően bankszámlaszámokat, webkamera képes eszközöknek az IP címeit, tehát hogyha valaki, akár most beszéltünk egy ilyen pedofilról, vagy valaki, aki kémkedni akar bizonyos emberek után, akkor ő meg tud vásárolni egy ilyen adatbázis bizonyos mennyiségű dollárért, vagy euróért, vagy bitcoinért, elektronikus valutáért, és akkor tudja ezeket használni. Vannak ezek a kevésbé hozzáértő emberkék, és vannak azok, akik, ahogy eljutunk kb. Addig, hogy Kínában, Amerikában, tehát a informatikaiak fejlettebb államokban, konkrétan ilyen kiberhadseregeket szerveznek már, és több száz, több ezer ember dolgozik azon, hogy egyrészt megvédjék saját magukat, másrészt pedig, amiről nyilván kevesebbet beszél mindenki, és nem is túl sok mindent lehet megtudni, hogy információk jussanak a szövetséges vagy kevésbé szövetséges államokról. Tehát nagyon széles ez a skála, hogy ki mennyire ért ehhez a területhez, de jellemzően ez a két véglet van.
Amikor ilyen fekete piacon kártékony kódokat vagy kódgenerátorokat kezdtek árulni, úgy emlékszem, hogy akkor még ilyen $1000 nagyságrendbe lehetett ilyet. Nyilván aki bűnöző vagy alvilági figura, annak ez nem jelentett gondot, viszont megfigyelhető egy olyan látványos tendencia, hogy ezek az árak, amiért ilyen kártékony kódgenerátor meg vírusokat lehet kapni, hihetetlenül lecsökkentek. $50-100 bárki, egy hétköznapi ember is meg tudja ezeket venni, és hát van egy olyan szegmens, hogy ilyen állás nélküli oroszországi programozók igen mély ismeretekkel szolgáltatásként bérbe adják a fertőzött gépeiket, tulajdonképpen bármilyen feladatot ők gátlás nélkül végrehajtanak, és 24 órás szervízt is, technikai támogatást is adnak hozzá. Elképesztő módon átalakult ez a dolog.
Részlet egy másik lánclevélből, amely ugyancsak balgaságokat terjesztett.
Tárgy: vigyázat, vírusveszély, továbbított levél. Az elkövetkezendő napokban e-mail útján képeket küldhetnek, melyen Osama Bin Laden vagy felakasztva látható, vagy elfogása látható. Ha ilyen e-mailt kapsz, ezt a mellékletet nem szabad megnyitni, mert a merev lemezt azonnal menthetetlenül tönkre teszi, leégeti. Kérem, küld tovább ezt az üzenetet mindenkinek, aki az e-mail listádon van. Inkább kapjuk meg ezt a veszélyt jelző üzenetet 100-szor, mintsem tönkre menjenek a legfontosabb adataink a számítógéppel együtt. Ha olyan üzenetet kapsz, amelynek címe Invitation, függetlenül attól, hogy kiküldte, azonnal ki kell törölni. Mindenhonnan, lomtárból is, és a számítógépet le kell állítani. Ez a vírus, mely világszerte kering, eddig minden más vírusnál kártékonyabb. Ennek veszélyét a CNN tette közzé.
A számítógépes vírus, ha nem talál gazdát, vagyis számítógépet, tétlen. Az igazi vírusnál azonban nagyobb a tét. Ha nem talál számára kedvező életfeltételeket, elpusztul. Meddig él egy vírus gazda nélkül? Nagy Károly virológus.
Ez egy érdekes dolog, és vírusról vírus változik. Van olyan vírus, amely perceken belül elpusztul, hogyha az sejten, szervezeten kívül van. Van olyan vírus, amely azért néhány hétig is életképes marad. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy a vírus csak úgy magában tisztán az utcán hever, hanem köpetben, vagy valamilyen szerves maradékban valamilyen módon fent tudja tartani magát. A vírusoknak az egyik legnagyobb ellensége a hőmérséklet, mert már 42 fokon is a legtöbbjük elpusztul, a beszáradás, tehát a napfény ultraibolya sugárzása, és bizonyos úgynevezett kemikáliák, tehát pH, tehát mind a savas, mind a lugos pH-n a vírusok életképtelenné válnak. Míg például, nem tudom én, egy hepatitis vírus eléggé ellenálló, és akár több napot is kibír, addig más vírusok valóban perceken belül tönkre mennek, és elveszik fertőző képességüket.
A baktériumok nem mind kártékonyak, sőt, az emberi szervezetben, meg más élő szervezetben és állati szervezetben nagyon fontos szerepük van az élet fenntartásában. A vírusok között van-e olyan, amire egyrészt szüksége van az élő szervezetnek a működéséhez, másrészt van-e ilyen osztályozás, hogy káros és hasznos vírus?
Valóban így van. A baktériumok például az emberi szervezet normál flórájának egy része, tehát valóban hasznos feladatot látnak el a bőrben, bélben, stb. Igazán hasznos vírus nincsen. Természetesen az ember szempontjából megítélve. A vírusok abszolút sejtparaziták. A neve is azt mutatja, hogy élősködők, túl sok hasznuk nincsen. Azonban a vírusok nagyon sokfajták. Valóban vannak olyanok, amelyek nem feltétlenül okoznak közvetlenül betegségeket. Ilyenek például a baktériumok vírusai, a bakteriofágok. Ezek ma már a modern molekuláris terápiában is felhasználhatók, tehát ezek a fágok, amelyek vírusok, rendkívül szelektíven el tudnak pusztítani baktériumokat. A diagnosztikában is használja a mikrobiológia, mi is használjuk az Orvosi Mikrobiológiai Intézetben, és ezzel ma nagyon nagy, jól felszerelt kórházak már gyógyítanak is. Tehát ilyen értelemben azért mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig vannak hasznos vírusok, is, de ez csak azért lehetséges, hogy már a tulajdonságaikat rendkívül mélyrehatóan megismertük, ezért tudjuk felhasználni őket.
Téridő. Vírusok, férgek és egyéb villanyállatok. Első rész. A számítógépes vírusok története. Kis vírusrendszertan. Párhuzamok. Milyen az igazi vírus? A vírusgyártás lélektana és szociológiája. A munkatárs Gimes Júlia volt. Várkonyi Benedek műsorát hallották. A vírusok, férgek és egyéb villanyállatok. Második rész. Védekezés és óvatosság. Járványok. Miért hasonlít a számítógépes vírus az igazihoz? És miért nem baktérium? Várkonyi Benedek műsora.
Csodálatos megoldásokkal megcsinált szerkezet, és hogy attól, hogy ez egy kutyafülű ez a vírus, attól azért ő még gyönyörű.
Koch Sándor, a vírusok nagy tudósa gondolkodott így a tudományának tárgyáról. Alig, ha nem így vagyunk ezzel a számítógépes kártevők világában is. Ugyanolyan kutyafülűek, ugyanakkor a kártékonyságuk mellett szellemi teljesítmény van bennük, bizonyára egy-egy szép megoldás. Ezek a teremtmények, akár a valódiak, hétköznapjainkba szólhatnak bele, bosszúságot, kárt okozva nekünk. Mennyire jelentenek a számítógépes vírusok komoly veszélyt a mindennapjainkra? Béres Péter, informatikai tanácsadó.
A veszély ez komoly. Nyilván azok a rendszerek, amik egy sokkal komolyabb biztonsági szintet képviselnek, bankok vagy bármilyen titkosszolgálatnak a rendszere, sokkal nehezebb bejutni egy ilyen helyre, és tényleg egy mély tudás és egy megszervezett akció szükséges ehhez. Viszont az a tendencia, hogy azokat akár piaci szereplőket, akár állami szereplőket, akiknek vannak bizonyos kisebb cégek, akik beszállítói vagy kapcsolatban vannak velük, megpróbálják őket támadni, becserkészni, és rajtuk keresztül ugye eljutni a magasabb cél érdekében, mivel ezeknél a kis beszállítóknál vagy kisebb cégeknél ugye jellemzően sokkal kisebb ez a biztonsági szint, nem biztos, hogy használnak megfelelő minőségű tűzfalat például, vagy kevesebb az az oktatás, amit fordítanak az emberek képzésére. Maga a tendencia azt mutatja, hogy a veszély komolyabb és egyre erősödik. Elkerülhetetlen az, hogy azokat az embereket, akik ezekben a székekben ülnek, megpróbáljuk felkészíteni arra, hogy bizonyos számukra esetleg érdekesnek tekinthető e-mailekre még mindig rákattintsanak, úgyhogy nem is várnak olyat például. A New York Times-nál fordult pont elő, hogy egy 5-6 főből álló csoportot célzottan ilyen kéretlen e-maillel támadtak meg. Egy konferenciáról szóló levél volt, amire tudták, hogy ők mindenképpen rá fognak ugrani, mert ez a 5-6 emberke pont ezzel a területtel foglalkozott, és igazából elég volt, hogy egy ember megnyisse azt a linket, ami szerepelt a levélben, és 3 hónapig garázdálkodhattak a sötét oldal képviselői a szerkesztőségnél, mert nem tudták detektálni ezt, hogy valami bekerült a rendszerbe. Várhatóan egyre jobban emelkedni fog ezeknek az eseteknek a száma.
Ha egy-egy számítógépes vírus megalkotása szép teljesítmény, akkor azt kérdezhetnénk, hogy aki ilyen képességgel és leleménnyel rendelkezik, miért nem jóra fordítja energiáit? Elvégre arra is alkalmasak. Unoka Zsolt, pszichiáter.
Persze, hogy alkalmasak, de hát a kritikai gondolkozás nagyon jutalmazott dolog, mondjuk a kultúrába, a filozófiába, az irodalomba, a művészetbe, és ezt így is föl lehet fogni, hogy ők rámutatnak valamire, ami nem működik jól, és ez ugye fejleszti a programok írását. Nem akartam egyből így démonizálni, meg így lepszichopatázni az összes vírusírót, és nem csak a vírusírók körébe van egy élmény, hogy az önhatékonyság iránti vágy kombinálódik egy olyan mély sérelemmel, és olyan szintén univerzális és nagyon fontos érzelmekkel, mint a szégyen, az irítség, a féltékenység. Ezek az érzések ugye azt is jelentik, hogy mondjuk egy ilyen megszégyenített ember valamilyen területen ahhoz, hogy helyrehozza az önbecsülését, kell valami olyasmit csinálni, amiben ő újra hatékonynak érzi magát, viszont ez együtt jár egy ilyen romboló érzéssel is, hogy az én fájdalmamat úgy tudom hatékonyan leküzdeni, hogy valami olyasmit csinálok, amitől én erősebb leszek, de abban annak is benne kell lenni, hogy megnyugodjon az ember, hogy amit én átéltem, ugyanazt az ártó szenvedést érezzem a többieken, hogy ahogy engem tönkretettek, ők is menjenek tönkre. És ez a fajta jelenség kicsiben ugye mindenkibe benne van, és én felteszem, hogy nagyon sok ilyen destruktív emberi cselekedet mögött ez elő szokott fordulni.
A vírusok körül is terjednek álhírek, amelyek úgynevezett lánclevelekben is keringenek. Tartalmuk rendszerint nem igaz. Egy levél.
Mindenkinek, komoly, egy e-mailt kaptam egy új vírus létezéséről. Ezt továbbítom. Egy új vírust fedeztek fel a Microsoftnál, az eddigi legrosszabbat, ami ellen egyelőre nincs védelem. A vírus egyszerűen megsemmisíti a harddisk egy részét. A következőképpen működik. Elküldi saját magát mindenkinek a címlistádon. Amint a lap megnyitásra került, a komputer lefagy, és újra kell indítani. Amikor a Ctrl-Alt-Del billentyűk lenyomásra kerülnek, a vírus megsemmisíti a zéró szektort, végérvényesen kártéve a harddiskben. A CNN hírei szerint a vírus nagy riadalmat keltett New Yorkban.
Mivel érdemelte ki a számítógépes kártevők egy fajtája, hogy a természet alkotta vírushoz hasonlítsák? Nagy Károly virológus beszél erről.
Ez egy elég bizarr feltételezés, de azért van bizonyos alapja. Mind a számítógépes, mind a valódi vírusokra érvényes dolgokról fogok beszélni. Mind a két fertőzés bizonyos mértékig észrevétlen, rejtve marad, sőt elég sokáig marad rejtve. Mind a két esetben a gazda rendszereit, a rendes vírusoknál ez a szervezetet jelenti, hát a számítógépes vírusnál érthető módon ugye a számítógépet, a gazda rendszereit átállítja a vírus a saját program. Méghozzá annak érdekében, hogy saját magát megsokszorozza. Úgy szaporodnak a baktériumok, hogy egy baktériumból kettő, aztán 4, 8, 16, a vírusok egészen másképpen szaporodnak, egy vírusból adott esetben rögtön több száz utódvírus is keletkezhet, ez jellemző a számítógépes vírusokra is, hogy elárasztják a gazda szervezetet, a gazda rendszer. A megfelelő fogékony alany vagy sejt nélkül nem életképesek. Tehát egy számítógépes vírus is, ha egy nem tud flopin van, vagy egy pendrive-on, önmagában nem tud semmit csinálni. A sikeres fertőzés után mind a két esetben átveszik a gazda rendszer irányítását. Ugye az egyik esetben betegségeket okoznak, másik esetben különböző galibákat, hát ennek most nem menjünk bele a részleteibe. Mind a kettőre jellemző, hogy adott esetben a fertőzés után hosszú ideig el tudnak bújni a gazda rendszerekben. A vírusok egy részével is így van, sokszor elszenvedünk olyan vírusfertőzéseket, amelyeknek közvetlenül nincsen semmiféle hatása, de akár hónapokkal később, vagy akár évekkel később tapasztaljuk a vírus hatást. A vírusok a gazda szervezet központi információ tároló egységébe bújnak meg. Ezek a rendes vírusok esetében a DNS, az örökítő anyagunk, a számítógépes vírus esetében hát több lehetőség van, akár a hard drive-on is, vagy a programokba építik belő magukat. Aztán meglehetősen kevesebb diagnosztikai lehetőség van a valódi vírusfertőzések korai felderítésére, mint például a baktériumoknál, amelyekre sokkal több van. Akkor a baktériumok ellen számos antibiotikumot használhatunk fel, ezek nem hatékonyak a vírusokkal szemben. A vírusokkal szemben vakcinákat, oltóanyagokat használunk, ezek azonban elsősorban megelőzésre szolgálnak, és ilyen oltóanyagokat csak akkor tudunk készíteni, ha már nagyon jól ismerjük az adott vírusnak a tulajdonságát. Tehát úgy általában nem tudunk egységesen ellenük küzdeni. Úgyhogy azért ez elég sok analógia, úgyhogy valóban úgy tűnik, hogy ez a szó, hogy vírus állhat a komputervírusokra.
Emlékszünk, hogy a történelemben voltak olyan hatalmas járványok, amelyek pillanatok alatt végig szaladtak a földön. A himlő vagy a spanyolnátha százezreket, milliókat ölt meg. A számítógépes vírus szerencsére nem öl meg senkit. De voltak-e közöttük is világjárványok? Csizmazia István, informatikai biztonsági szakértő.
Igen, voltak ilyen esetek, mondjuk a világjárványok, amikor a Déli Krónikában is bemondták, hogy valami szörnyűség történt, az inkább tényleg a 90-es évek vége, meg a 2000-es évek eleje volt. Voltak olyan emlékezetes események, én például a Cich vírusra emlékszem, én egy nagy vállalatnál dolgoztam, ahol a BIOS promot, ami ugye a rendszer indításáért volt felelős, felül tudta írni jóvá tehetetlenül ez a Cich vírus, és akkor utána egyáltalán nem indult el a számítógép. Hát ez azért egy elég brutális büntetés volt, és volt olyan számítástechnikai újság, ami akkoriban megjelent, és fertőzött volt ez a CD melléklet, ugye akkor ez még ilyen divatos dolog volt, és bemondták a Déli Krónikába, hogy senki ne nyissa meg, mert fertőzött volt ez a melléklet, tehát ez azt hiszem 98-ban volt, ez egy olyan emlékezetes dolog volt. Gyorsan világjárványt okozó dolog az mondjuk a Microsoft SQL szervereket támadó SQL Slammer is ilyen volt, ami ugye szintén ezt a felismerést erősítette, hogyha nem futtatják le ezeket a frissítéseket, meg nem használnak tűzfalat, hát ez megint olyan szó, ami lehet, hogy esetleg a hétköznapi embereknek idegen lehet, tehát ha nem szűrik az internetes forgalmat, hogy ki, hova, onnan jöhet, akkor ugye támadhatóak lesznek. A mai helyzetre meg azt kell látni, hogy mit tapasztalhat egy hétköznapi ember, vagy egy vállalkozás. Megjelentek ezek az úgynevezett ransomware-ek, ezek a váltságdíszedő kártevők, amik azt csinálják, hogy az embereknek a dokumentumai itt titkosítják a gépen, földobnak egy ablakot, és akkor azt mondják, hogy lehet érte fizetni valamennyi pénzt, ezek akár ilyen 500 000 forintnak megfelelő összeg is el tudnak menni, és anélkül, hogy az ember tudná ezt a bizonyos feloldókódot, nagyon erős titkosítást használnak, tulajdonképpen, ha valakinek nincs mentése, régebbi, külön adathordozón, akkor véglegesen elveszíti ezeket az információkat. Most az ilyen típusú csalás nagyon hatékony, a hamis antivírusra sokan legyintenek, jó, nem hiszem el, meg kit érdekel, de a saját adataimat elvesztem, arra mindenki a fejéhez kap, és azt mondja, ó, itt óriási nagy baj van. Fizetnek is, sajnos, és akkor ezzel ugye generálják, hogy a bűnözők azt mondják, hát ez egy remek üzlet, akkor ezt érdemes folytatni, és nagyon sok esetben én olyan 8-10%-ot olvastam, amikor egyáltalán valaki kap feloldókódot, egy csomó esetben nem is kapnak semmit, mert ők ugye nem grállovagok, nekik a pénzgyűjtés a fő tevékenység, odaadom a pénzt, aztán nem foglalkoznak velem. Tehát itt megint ugye a felhasználói tudatosság jön elő, menteni kell, frissíteni kell, és olyan hétköznapi dolgokat is el kell sajátítani mindenkinek, például, hogyha biztonságosan akarok bankolni, vagy biztonságosan akarok bejelentkezni szolgáltatásba, és létezik olyan kód, amit a telefonomra kapok, ezt ugye úgy hívják, hogy kétfaktoros azonosítás, akkor éljek vele. Ha ezeket a lépéseket én saját magamért nem teszem meg, akkor tulajdonképpen nem lehet megvédeni azt az illető felhasználót. Tehát mindenkinek magáért is tenni kell, hogy megvédhesse magát.
Egy archív fölvétel következik. Koch Sándor virológus a szakmájának nagymestere volt. Magyarországon ő valósította meg a gyermekbénulás elleni oltóanyag termelését, a világon az elsők között. De nem csak küzdött a vírusok ellen, hanem szépségükért csodálta is őket.
Én kizárólag a vírusokkal játszottam. Abba egy tévhitbe, hogy hát azért a vírusnál már sokkal egyszerűbb nem lehet valami.
Ezeken a gonoszokon mit szeretett?
Azt a tévhitet az elején, hogy ez valami iszonyú egyszerű dolog. Mert hát ugye még csak nem is baktérium. Nem véletlen, hogy én 80-as években valamikor a Tarnai Tiborral, aki akadémikus építészmérnök, közösen írtunk egy cikket az amerikai Leonardo című folyóirat, The Aesthetics of Viruses, a vírusok esztétikája címen, amiben pontosan arról van szó, hogy csodálatos megoldásokkal megcsinált szerkezet, és hogy attól, hogy ez egy kutyafülű ez a vírus, attól azért ő még gyönyörű.
Azokat, akik azért írnak komoly számítógépes vírusokat, hogy a révükön sok-sok pénzhez jussanak mások kárán, ugyanolyan bűnözőknek tekinthetjük-e, mint az utcai rablót. Lélek és számítógép. Unoka Zsolt, pszichiáter.
Kéne személy szerint ismerni ezeket az embereket, hogy erre tudjak válaszolni, de olyan szempontból tényleg egy izgalmas kérdés, hogyha nincs az a nyilvánvaló haszon, mondjuk a pénz, hogy akkor milyen lelki haszna lehet valakinek. És ha ez a személytelenség problémája, hogy úgy kirabolni egy bankot, hogy autót kell lopni, meg ott lelőhet a biztonsági őr, vagy esetleg neked kell lelőni, vagy valami. Tehát azért az egész más karaktert igényel, mint hogy egy ilyen kelemes szobába valamilyen jól dizájnolt gépednél, ott egy finom kávé mellett írsz egy programot, és jön az SMS a bankodból, hogy olyan pár nullával hosszabb lett az összeg a számládon, tehát itt is van egy olyan, hogy ez sokkal könnyebb megcsinálni. Tehát azok az evolúció során belünk épített viselkedés gátlás, amit a másiknak okozott szenvedés vált ki, és hogyha még ezt áttöröm, és tényleg megcsinálom azt, akkor az azután keletkezett bűntudat, meg a rémálmok, ami traumatizáló megölni valakit. A háborús traumák erről szólnak, hogy nem csak az a traumatikus, hogy én majdnem meghaltam, hanem ahogy én ott egy ilyen szuronyt így beledöfök valakinek a szívébe, és ott fröcsög a vér. Hát ezt így nehéz elviselni, de viszont cyber bűnözésben mindezek a gátlások nincsenek. Ugyanúgy megfigyelhető a modern harcászattal, hogy egy ilyen joystickkel irányítok egy rakétát, vagy oda kell futnom, és így ütlegelnem egy buzogánnyal, és ő is visszaüt. Hát ez borzasztó. Egy csomó velünk született gátló mechanizmus, egy ilyen absztrakt szinten kéne fantáziáltan elképzelni, hogy szenved az a sok ember, akinek a bankszámlája bankjáról lejön az a pénz, amit ő vérverejtékkel keresett a családjának. Ezt így nem olyan könnyű elképzelni, főleg ha az ember nem motivált arra, hogy ilyeneken képzelődjön, és szívesebben figyeli a bankszámlája növekedését.
A számítógépes vírusok ellen fölveszik a harcot a szakemberek, az igaziak ellen azonban nincs orvosság. Hogyan védekezhetünk hát ellenük? Nagy Károly virológus.
Ez így van, a legtöbb vírusfertőzés ellen nem rendelkezünk hatékony gyógyszerekkel, ugyanakkor nagyon sok súlyos betegséget okozó vírus ellen kitűnő hatékony oltóanyaggal rendelkezünk, vakcinákkal. Ezek a vakcinák persze elsősorban a megelőzésre jók, de hát a nagy járványok megelőzése ez egy nagyon fontos dolog. Ezért van az, hogy Magyarországon is most már közel 20 olyan oltóanyag van, amit gyerekkorunktól kezdve folyamatosan kapjuk, pontosan azért, hogy már ezeket a fertőzéseket, betegségeket, vírusbetegségeket ne kapjuk meg. Természetesen van néhány olyan gyógyszer, amelyik a vakcinák mellett hatékonyak a vírusok ellen is. Épp a retteget AIDS-betegség ellen körülbelül 20-25 gyógyszerrel is rendelkezünk, amelyeket különböző kombinációkban szedve tudunk a fertőzés ellen vagy a betegség ellen küzdeni. Más vírusok ellen is, akár még az influenza ellen is van specifikus tabletta vagy gyógyszer, de mivel ezek a vírusok ugye a szervezetünket fertőzik meg, a másik oldalról is a szervezet immunrendszerének az erősítésével is megakadályozhatjuk, vagy legalábbis javíthatjuk az állapotot.
A számítógépes vírusok között vannak egyszerűbbek és bonyolultabbak, olyanok is, amik valami kis kárt csinálnak, vagy van olyan, ami nagy kárt csinál. A vírusok mennyire bonyolult képződmények?
A vírusok között is óriási különbségek vannak. Még a méretükben is, egymáshoz hasonlítva, a legkisebb vírus, legnagyobb vírus között 200-300-szoros különbség van. Például a himlővírus az egyik legnagyobb vírus, a járványos gyermekbénulást okozó vírus pedig az egyik legkisebb vírus. Másodszorban pedig a vírusok egészen olyan egyszerűek is lehetnek, hogy csak 5-6 génjük van, vírusoknak is van génjük, de például a nagy herpes vírusoknak akár 100-150 génjük is van, és ezeknek a géneknek a működését rendkívül sok fehérje szabályozhatja, tehát valóban ezek már nagyon komplikált szerkezetek, de működnek.
És még egy lánclevél, amely nem vírust, csak butaságot terjeszt.
Tárgy, forward, fontos, nem vicc, küldjétek tovább, üdv mindenkinek. Ha egy olyan e-mailt kapsz azzal a címmel, hogy az élet szép.pps, semmiképpen se nyisd ki, sőt azonnal töröld ki. Ez egy új vírus, ami szombat óta van jelen. Ezt a figyelmeztetést az egyik barátom közvetlenül a Microsofttól és a Nortontól kapta. Az AOL már próbálta kitörölni, letiltani, de az antivírus szoftver képtelen elpusztítani. Ha kinyitod, mindent elvesztesz a PC-dről, és a küldőszemélynek hozzáférése lesz a nevedhez, e-mailedhez, jelszavaidhoz. Küldd el ezt a figyelmeztetést ismerőseidnek, barátaidnak. Tényleg figyeljetek oda, ez a rohadék olyan, mint a madárvírus.
Folytonos harc a világban, ki jár elől, a rablók vagy a pandúrok, a vírusírók vagy a vírus ellenvédők. Csizmazia István, informatikai biztonsági szakértő.
Ez a harc semmilyen más formában nem képzelhető el, mint a rabló-pandúros felállás. Igazából mindig reagálni kell a védelmi szoftver készítőknek arra a helyzetre, ami történik. Csak egy példát mondok, mindig új területeket hódítanak meg a víruskészítők. 2007-ben, amikor megjelent a Vista, akkor megjelentek ezek az úgynevezett animált kurzorok, amik ugye tudtak mozogni. Senki el nem tudta volna képzelni, hogy animált kurzorokba vírus lehet írni. Sikerült, és akkor utána erre a helyzetre reagálni kell. Tehát azt igazából senki ne várja, hogy a vírusvédelmi oldal előbb mutat fel olyat, ami nem jelent meg, nyilván ők reagálni fognak. Az a jó, hogyha minél gyorsabban, tehát ugye órákban, napokban lehet mérni, illetve vannak olyan technikák is, amik nem konkrét vírusokra adnak védelmet, hanem a gyanús tevékenységeket proaktívan föl tudják ismerni. Tulajdonképpen ez is szükséges a modern vírusvédelmi programoknál.
Számomra nem az a kérdés, hogy ki jár előrébb, hanem az, hogy mennyivel. és hogy mennyi idő alatt tudnak reagálni ugye a jó oldal képviselői ezekre az új dolgokra.
Béres Péter informatikai tanácsadó.
Ami szerintem még itt fontos, hogy az emberekben már a tudatosság kicsit felépült, ami a notebookot, a számítógépet illeti, viszont ugye az új vadnyugat, a mobil rendszerek és a tabletek, okostelefonok nagyon népszerűek lettek a kártevőírók körében, úgyhogy fel kell készülni az embereknek arra is, hogy a mobileszközeiket valamilyen formában tudják kezelni, védeni, és odafigyeljenek erre a területre is.
Még a rablópandúr témakörhöz, az akváriumból lehet halászlevet csinálni, de halászléből nem lehet akváriumot, tehát igazából a régi világban ez a rablópandúr dolog, ez egy ilyen gentleman agreementként azért működött, tehát magára valamit adó vírusvédelmi cégek nem alkalmaztak olyan embereket, akik vírust írtak, nem azért, mert hogy nem voltak elég okosak, hanem ugye ez egy erkölcsi kérdés is, hogy kit alkalmazok. És úgy néz ki, hogy az utóbbi időben ez a hozzáállás ez sajnos eléggé erodálódott. Kínában például többször is előfordult, hogy valaki vírus terjesztésére a börtönbe került, és már a börtönben megkeresték technikai cégek, hogy legyen az ő szakértőjük. Igazából a valódi szakmának és a becsületes részének egyrészt 100%-ig ki lehet jelenteni, hogy ők sose írnak vírust azért, hogy nekik több pénzük legyen, mert ilyen gyanúsítgatások néha elszoktak hangzani, másrészt pedig mindent megtesznek azért, hogy a tiszta állapotokat fenntartsák.
Azt mondta, hogy az nem jó, hogyha ilyen embereket alkalmaznak. Miért baj az, ha ilyen embereket alkalmaznak, a bíróságnál is vannak vádalkuk, vagyis hogy alkut kötnek egy kisebb bűnössel, hogy a nagyobb bűnöst elkapják. Miért baj, hogyha ilyen módszerekhez folyamodnak, hiszen ha ilyet csinálnak, akkor azt a jóért teszik.
Igazából nincs arra szükség, az én véleményem szerint, hogy ilyen embereket alkalmazzanak. Nyilván, hogyha valaki rettentően profi, akkor ugye a saját munkaadóját is át tudja verni a munka folyamán, illetve hát tulajdonképpen a mai munkaviszonyok között már az is elképzelhető, hogy valaki úgy lép be egy munkahelyre, hogy csak szándékosan körül akar nézni, és fejbe egy év után elviszi az összes szellemi muníciót, akár anélkül is, hogy egyetlen egy adathordozót elvinne magával. Másrészt meg azért azt látni kell, hogy akik manapság ilyen vírusvédelmi cégeknél dolgoznak, vagy víruslaboratóriumban, ők annyira profik, hogy igazából nem szükséges nekik az, hogy egy vírusíró most megmutassa, hogy ő mit hogy csinált. Úgy kell elképzelni, hogy olyan profi szakértők dolgoznak ezekbe a csapatokba, akiknek minden ugyanúgy a fejükbe van, csak a motivációjuk és az erkölcsi érzékük is helyén van, nem úgy, mint a másik oldalnak.
Téridő. Vírusok, férgek és egyéb villanyállatok. Második rész. Védekezés és óvatosság. Járványok. Miért hasonlít a számítógépes vírus az igazihoz? És miért nem baktérium? A munkatárs Gimes Júlia volt. Várkonyi Benedek műsorát hallották.